Voltam, amikor nem beszéltem le róla, hogy kijöjjünk ide, és éppen hol töltekor. Istenem, hallja? Lamartine hallotta. A halk dobolás, mintha megerősödött volna, és egyszerre csak néhány furcsa, rikkantásszerű kiáltás is belekeveredett a dobverésbe. Vadásznak! Most hajtják a vadat! Lamartine-ban ideges nyugtalanság támadt, és kihúzta a tokjából a pisztolyát. Jókora katonai fegyver volt, amely akkora lyukat üt az emberi testen, hogy kellő leleménnyel akár egy futballlabda is keresztül préselhető rajta. Kihúzta a pisztolyt, de nem tudta, mit kezdjen vele. Mégsem foghatja rá egy ismeretlen eredetű dobszóra. A lány hirtelen felsikoltott és a karjába kapaszkodott. – Ja, Istenem, látja! Lamartine szempillantás alatt odakapta a szemét, ahová a lány mutatott. Éppen idejében ahhoz, hogy még észrevehesse a lengedező ágakat. Kibiztosította a pisztolyát, a másik kezével pedig maga mögé tuszkolta a lányt. Mit látott? Csak egy árnyékot. Milyen árnyékot? Mintha egy gyerek lett volna. Nem messze tőlük ekkor megindult egy gömbölyű gyermekfej nagyságú kő. Lamartine nem tudhatta, csak úgy magától indult-e meg, vagy valaki megtaszította, minden esetre megindult és lefelé gördült a domboldalon. Útját erősödő dobolás kísérte. Aztán ismét felhangzott a folytott állatvonyításhoz, vagy ásítozáshoz hasonló hang. Istenem, ott is az árnyék! Most már Lamartine is észrevette, mintha egy kisgyerek suhant volna át a bokrok között. Olyan gyorsan, hogy képtelen volt megbecsülni a magasságát, de nem sokkal haladhatta meg az egy métert. Gyorsan egy másik követte, majd mindketten eltűntek a sziklatömbök között. Lamartine úgy érezte, ennek már a fele sem tréfa. Egyetlen pillanatig sem hitt a kicsikben, abban azonban igen, hogy a bűn képes a legkülönbözőbb formákat ölteni. Párizsban a bűnügyi archívumban látott már gyerekgyilkosokat, sőt, gyerekek tömeggyilkosokat is. A fegyvernek tök mindegy, hogy kihúzza meg a ravaszát. – Maradjon mindig mögöttem! – suttogta a lánynak. – Ha valami történne, igyekezzék elrejtőzni. – Mire gondol? – Kapaszkodjék a kabátomba, de el ne veszítsen, de azért ne húzzon vissza nagyon. – Fölmegyünk a kőhöz. – Istenem, miért? – Mert az legalább védi a hátunkat, ha egyáltalán szükségünk lesz rá. Mintha valami assukta volna a lelke mélyét, hogy bizony lesz. Mint ahogy lett is. Már a szikla lábánál ültek, nekivetve a hátukat, amikor Lamartine rádöbbent, hogy úgy ülnek itt, mintha egy kiállító terem vitrinjében ülnének, neonfényektől megvilágítva. Villámsebesen felrántotta a lányt és becibálta a sötétségbe. Oda, ahol a sziklák árnyéka fekete bársonyként borította be a bokrokat. – Adja ide a cipőjét! – suttogta a lány lába után kapva. – Istenem, mit akar? – Adja, ha mondom! Lamartine egyelőre nem töprengett rajta, kik lehetnek körülöttük, vadállatok-e vagy tréfás kedvű iskolások. Tette, amit a helyzet megkövetelt. Lerúgta a saját bakancsát is, majd szájába vette a lány két cipőjét, a fűzőket szorította a foga közé, kezére pedig felhúzta a sajátját. Csak reménykedett benne, hogy lesz elég ideje az elterelő hadművelethez. Szerencséje volt, bakancsát a földhöz ütögetve körbekúzta a sziklát, majd ugyanezt tette visszafelé is, csak akkor a lány cipőjét nyomkodta az eső áztatta lágy talajba. Olyasfajta köröket írt le velük, mintha a tulajdonosaik eszeveszett táncot jártak volna az éjszakában. Amikor kész lett, letört egy ágat a közeli bokorról, és elsimogatta vele mesztelen talpának a nyomait. Tudta, hogy minden igyekezete ellenére sem végzett tökéletes munkát, csak abban bízhatott, hogyha valóban vadásznak rájuk, a vadászok nem ismerik ki magukat a ragyogó holdfényben. Ahogy az árnyak hada egyre jobban megközelítette a sziklát, s a dobolás, mintha a fejük fölül hallatszott volna, Lamartine úgy döntött, hogy megszabadul szorult helyzetéből, felülvizsgálja a kicsikről vallott nézeteit. Akárkik is, biztos, hogy léteznek. Nem a képzelet szüleményei, nem a mesék birodalmába tartoznak, hanem nagyon is ebbe a világba. Olyannyira, hogy itt látja az árnyékukat a bokrok között. itt a cipője, mondta Sophie-nak, markában nyomva a sáros lábbeliket. Tud futni bennük?
Tudok,
nyögte a lány. Ha azt kiáltom rajta, fusson utánam. Ne nézzen hátra, csak fusson, oké?
Oké,
bólintott a lány.
Hová?
Lamartine nem válaszolt. Nem válaszolt, mert nem tudott mit mondani. Fogalma sem volt róla, hová lehetne elfutni a kicsik elől. A következő pillanatban, mintha bomba robbant volna a fejében. Lelki szemei előtt felbukkant a kiszáradt lábban lelt hulla, soha el nem felejthető képe. Nyitott mellkasa, amelyen át valaki vagy valami kiráncigálta a szívét. Előbb meleg, majd jeges hideg öntötte el minden porcikáját. Ott látta magát és Sophie-t kiterítve a bádoggal borított asztalon, két hulla egymás mellett, s a doktor föléjük hajolva morogja, hogy lám csak, lám, ezeknek sincs meg a ketyegőjük. Közvetlenül az orrok előtt lebben tova egy árny. Ha kinyújtotta volna a kezét, talán el is tudta volna kapni. Ha ugyan árnyékot képes elkapni emberi kéz.
Jézusom! Hallotta Sophie rémült nyöszörgését. Ez itt állt velem szemben. Jézusom, láttam is a szemét.
Milyen volt? Nyögte Lamartine.
Kerek és vörös. Jézusom, ezek ördögök. Itt lehet valahol a pokol bejárata.
Lamartine jobbra-balra kapkodta a fejét. Immár minden irányból árnyékok lebbentek feléjük, ami azt mutatta, hogy észrevették és bekerítették őket. Hiába volt a hókusz-pókusz a cipőkkel, nem tudta átverni a rohadékokat. Hogy is gondolhatta, hogy egy ilyen ócska kis trükköt megesznek a földön kívüliek? Mert ekkor Lamartine hadnagy már többé-kevésbé meg volt győződve róla, hogy az árnyékok ufonauták, akik az emberi fajt vizsgálják. Többször is látta az X-aktákat a televízióban. Holt biztos volt benne, hogy azokkal a fickókkal találkozott, akikkel Scully és Mulder ügynökök. A szív is azért hiányzott a mellkasából, mert kioperálták, hogy vizsgálatoknak vessék alá, vagy hogy átültessék egy kivénhet marslakóba. Az árnyak sorokká rendeződtek, és körtáncba kezdtek a kő körül. Mélyen meghajolva, mint polinéziai benszülöttek hajtóvadászat előtt.
– Bekapták! – suttogta Lamartine. – Bekapták!
– Mit? – suttogta vissza halára rémülve a lány.
– A cselemet! Figyelje csak!
Az árnyékok szemmel láthatóan az össze-vissza cipőnyomokat követték. Ezek szerint hiába húztak el alig karnyújtásnyi távolságban tőlük, mégsem vették észre őket. A hadnagy a bokrok között táncolókra nézett. Tudta, hogy néhány perc is rájuk bukkannak. Nem annyira bonyolult a lábnyom labirintus, hogy végérvényesen tévútra vezesse az üldözőiket. Amikor aztán úgy látta, hogy az árnyékok Sophie nyomait követve átsuhannak a kő másik oldalára, nagyot taszított a lányom.
– Gyerünk, szedje a lábát!
Abban bízott, hogy az árnyak nem veszik észre a menekülésüket. Észrevették. A dobolás ismét megerősödött, mintha figyelmeztető jeleket sugárzott volna a dobbőre és a dobverő. Mintha azt üzenték volna az értő füleknek, hogy azok, akiket kerestek, a faluba vezető út irányába menekülnek. Lamartine nem értette ugyan a dob hangját, de esküdni mert volna rá, hogy valahol a sziklacsúcson vagy fa lombjai között ül egy dobos, aki figyelemmel kíséri az útjukat. Amikor behúzódtak a szikla aljába, elveszítette őket. Most pedig, hogy elhagyták a rejteküket, ismét megtalálta.
Hallja!
Liegte hátrafordítva a fejét a lány.
Ne törődjön vele, csak fusson!
Futottak, egészen addig, amíg ki nem értek egy rét szélére. A rét zöldjét ezüstösre festette át a hold. A máskor hívogatóan üde fűszálak, mintha acélszögekké változtak volna.
Merre?
Kérdezte a lány. Lamartine megtorpant. Nem tetszett neki a rét. Nem csak az ezüst fű miatt, hanem azért sem, mert a réten nem lehetett elrejtőzni. Addig-addig forgulódott, amíg közvetlenül a rét mellett észre nem vett egy alacsony bokrok alkotta bozótot.